megszoktad Bábinál, sokat hallgattad.
Mi? Bábi, nem az. Hallgatom, nem értek semmit, és más érdelő semmit, senki nem érzi őt, és mindenki szereti őt.
Azért.
De ne gugyerák. Nem, gugyerák az más. Ebből az égvilágon semmit nem értek. Szóval Pistet eljön hozzánk, majd meghallgatni. Mindenki szereti, mert nagyon jó ember. Rengeteget dolgozik. Sofőr, azt hiszem, hogy ilyen összecsavart, vagy összekevert része, hogy lehet autót vezetni. Mondom, mindenkinek segít, mindenki szereti őt. És nem beszél. Még van egy kutyám például, életemben még most vettem nem régen. Illetve kaptam.
Az is ölt vagy?
Ez se beszél.
Beszélő kutya?
Én azt mondom, hogy nem beszél.
De a szomszéd beszél.
De hogyha engem meglát, például...
Örül.
Megőrül a örömtől.
És
nem fog a szót, hiába magyarázom nekem, a szlovákot is mondtam. Egyszerűen nem hallom. Most anyám például nem beszél hozzá, hanem is felmenő mutatója, és már is megy ki a szobába. Én nem tudom kikergetni. Söprőt veszek, és ordítok rá.
Se tudja, hogy ez nem kamerai.
Mi?
Hogy te söprőt, hogy nem ütöd meg.
Megütöttem már. Úgy pofamágtam, hogy már nekem is fáj. Hagyja magát inkább agyon ütni, de nem megy el onnan. Csak anyámnak a felmenő mutatója. Na, ez hogy van? Nem kell oda szó, hogy megértsék egymás az ember.
Nagyos, és kiébresztett reggel a kakas? Kukorékot?
Mi? Én nem aludtam az éjjel.
Istenjel.
De például naponta...
Pista.
Ja, tessék.
Annyi, hogy itt egy árhova szó nem esett arról, hogy a zsírnagya nem tudtunk.
Pestről kaptam egy levelet, nem, először egy telefon, de nem, nincs telefon, tehát a szomszédból szaladtam, hogy Nobel telefonál.
Nobel ivád,
ne?
Nobel
ivád. Hú? Ez, hogy is van ez most?
Igen.
Ezt tudom, hogy már Nobel Alfred meghalt, de ki az ördög telefonál? Aztán telefonált Nobel Iván, és kér tőlem egy könyvbe valami verseket, vagy valami írásokat. Hát te, sőt, téged említett, hogy te valamit jelentél meg valamilyen szöveggel, nem tudom. De néhány percig az itt, hogy valami közöbb lesz a Nobel Iván.
Még ilyen tőle Nobel díjat kaptál. De Lajos, ezt majd... Komolytalankodni fogok.
Hogy elfogadnám
én? Pista a fohászról beszélt, ami egy, hát tényleg egy nagy vers, és szóval ez egy klasszikus vers. Na most teljesen komolytalanul azt kérdezném meg tőled, hogy van ott egy sor, amely úgy tűnsz, hogy adj nekünk olyan minisztereket és hóhányókat, és ez eddig rendben is volna, és a kettő úgy tükrözi is egymást, a miniszter, és a valahogy úgy összetartozik. De utána a zongora hangolókat említesz. Miért haragszol te a zongora hangolókra, vagy hogy jutott, miért éppen zongora hangoló jutott az eszedbe?
Én a rossz zongorákra haragszol. Azért kellene zongora hangolók, hogy felhangolják a zongorát.
Mert ez egy különleges foglalkozás.
Miért van szörülő? Hát küldöm, mit tudom, miért is szörülő.
Hangolatot csinálj.
Gyula.
Vagy ellene.
Egy gondolatot
fölvetni.
Azt is röviden.
Talán kicsit... Ismétlem is magam, mert én ezt már valahol megírtam Lajosról. Én úgy látom, hogy Lajos költő, de elsősorban éli a költészetet. Hogyha úgy megfigyelnénk a Lajos életét, teli van valóban költészettel, mégpedig olyan értelemben, hogy amennyiben a költészetnek a lényege a szabadság. A szellemnek a szabadsága, az ember, tehát egyáltalán a szabadság, és amióta én Lajost ismerem, állandóan úgy ismerem, hogy ő egy szabad ember. Ennek a szabadságnak aztán megvannak egyrészt a hátulütői, másrészt pedig a kínkeserves, hogy mondjam, következménye is. De amit elmondott most magáról, hogy hogyan születnek az ő versei, és hogyan születnek a karcolatai, valahogy ezek is arra késztetnek, tehát azt látszanak igazolni bennem, hogy Lajos költészetet él meg, költészetben él meg, egy mai, modern, szabad embernek az életét éli, amire hát mi többiek bizony legtöbbször nem vagyunk képesek, talán hajlamosság se, talán hajlandók se, mert nagyon sok akadállyal és ilyen körülményekkel jár, negatív körülményekkel. Tehát valahol Lajos számomra nem folytatom tovább, mert hosszú lesz. Lajos számomra azoknak a költőknek, klasszikusoknak és az emberiség történelmén át állandóan minden században jelenlévő költőknek az egyike, mondjuk az utolja felé, akik élik a költészetet, és akiknek a költészete, tehát a megírott költészete, az csak híradás arról a belső, de akár külső, költői életről is, amit végül is hát meg ki tudnak teljesíteni. No, én csak ennyit, nem folytatom tovább.
Lajosról szeretnék itt néhány szót szólni. 1951-54 közötti komáromi gimnáziumi tanárkodásom idején ismertem meg Lajost, aki 1951. szeptemberében, mikor Komáromba jutottam, Tőzsérrel, Koncsollal együtt másodosztályos gimnazisták voltak. A komáromi gimnázium egészen különleges hely volt akkor, egyedüli magyar gimnázium Szlovákiában. A jogfosztottság megszüntetése után 1950-ben ezt állították vissza elsőként, és 1951-52-es iskolai évben még egyedüli volt. Utána azt hiszem, hogy az érsekújvári gimnázium követte következő évben. Hát mi volt nagyon érdekes ez a gimnázium, ennek a diák társasága. Egyedül valósága miatt ez olyan tarka volt, olyan színes, hogy az egész szlovákiai magyar népiség jelen volt, ott képviselve volt, észjárások keveredtek, tájszólások. No, Lajos ebben az érdekes együttesbe, ilyen komor, mogorva látszatú diák volt. Hát, hogy ez a mogorvaság, ugye nem tudok egyelőre jobb szót találni, hogy ez nem csak forma volt, hanem belső tartalom is, ezt én a magyar dolgozataiba ismertem föl, amelyek fölfigyeltettek rá, ott láttam meg az irodalomhoz való kötődöttségét, és aztán az osztályon kívül is nagyon sokszor ugye szóba álltunk, elbeszélgettünk, hát verseket is ugye mutogatott nekem. Ezek többnyire ilyen idillikus versek voltak, és ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy hát ez az ember, aki így a szabad beszélget, mert úgy beszélgettünk le is, hogy nem éreztük a tanár és a diák különbséget, hogyha belemelegettünk a beszélgetésbe, akkor ő neki olyan szarkasztikus, olyan kritikus világszemlélete nyilvánult meg, és én ezen csodálkoztam, hogy a költészetébe ez nem tapasztalható, és hittem abba, hogy egyszer ez meg fog változni. Hát aztán a kapcsolatunk ugye azért szakadt meg először, mert akkor a gimnáziumból 11 éves iskolát csináltak, én előzőleg a gimnáziumnak és a óvóképzőnek is igazgatója voltam, és akkor megkérdeztek, hogy melyiknek akarok továbbra igazgatója lenni. Hát a óvóképzőt választottam, mert utána ugye Jámbor, Leánka, kevesen voltak, akkor én már kezdtem irogatni, és nagyon intenzíven olvasni, sok időre volt szükségem, úgyhogy ez jobban jött ki nekem. De hát utána is azért találkozgattunk. Na, amikor följöttem aztán 54-be Pozsonba, akkor 4 év múlva, hát nagy harccal kiharcoltam az akkori ifjú nemzedék, a nyolcaknak az antológiáját. Hát a nagy részük itt volt, nagy részük tanítványom volt, egy kivételével, vagy Komáromba, vagy Pozsonba, vagy mindkét helyen ugye tanítványaim voltak. Lajos katonáskodott akkor, és a barátai segítségével megtudtam a címét, és hát úgy került be ő is ebbe az antológiába. No, utána aztán nálam ugye egy érdekes változás állt be, akkor, amikor a Lajosnak a kötetei megjelentek, akkor én már a kritikából kivonultam. Erről ugye több helyütt szót ejtettem, hogy mi volt ennek az oka, mert olyan körülmények között lettem kritikus, amikor az értelmiségünk kiseprűzése után itt egyetlen egy tapasztalt költő nem volt. A fiatalok ugye úgy kezdtek, hogy költő nem volt. Ugye volt itt egy Egri, volt Sas, Fábri, Csontos Vilmos volt, ugye.
Vidéken,
igen, és ugye ő neki már jelentek meg az első republikában a verskötetei. Úgyhogy hát ez itt ugye objektív, szigorú kritikát nem lehetett gyakorolni. Az egy kétségbeesett helyzet volt, ugye, de hát komoly helyzet is, mert ugye segíteni kellett, és akkor a kertészkedő munkát végeztünk. Minden kritikus, Fábri is, aki mögött nagy múlt áll, tehát én neveztem utólag ezt a kritikát, amit ugye az akkori kritikusok gyakoroltak pedagógiai kritikának. Na most azért Tőzsérnek korábban jelent meg verse, mielőtt én a kritikából kivonultam, ő neki a Mogorva csillagjáról írtam, vagy Cselényének a kötetéről, de Lajosnak már nem. Viszont nagy örömmel olvastam én az első ugye más versét, a Tériszont, és úgy magam mondtam, hát mondtam én azt, hogy a Lajosból egyszer ki kell, hogy jöjjön a valódi lelki alkat, a valódi világ, szemlélet is. Különösen annak örültem, itt arról nem esett szó, hogy az első republikában volt két kiváló költő, aki a grotesznek, abszurdnak nagymestere volt, Horváth Imre és Fozári Dezső. Lajos ezt a folytonosságot, az esztétikai, a különleges esztétikai minőségeknek ezt a folytonosságot állította vissza, annélkül, hogy ő ismerte, nem hiszem, hogy ezt a két költötte akkor ismerte. Semmiképpen. Nem, akkor még kérlek szépen nem Forbát. Hát igaz, hogy Forbát már akkor azért megjelentetett.
Az csak később jelent. Az irodalmi szemlélet Forbátot már 65-ben közölte. Új verse, illetve olyan...
Aha.
Én azt hiszem, hogy Lajos nem is hátadta még Forbát sem.
Nem, ő egész, azt hiszem, hogy nagyon sok összhatás alakult ki, összhatásra az ő költészete, mert ott groteszk, abszurd, irónia, szatirikusság, szóval különféle esztétikai minőségek szikráznak, és ezek ez egész egyéni változatban. Most még ugye azzal akarom itt a felszólalásomat befejezni, hogy hát van egy nagy ellentmondás a között, hogy én itt a Lajosról ilyen szépeket, zengek, dicsérgetem, és hát őróla nem írtam soha. Mondom, hogy a magyarázat az, hogy én ugye 65-től kezdve szépirodalmi munkákról nem írtam kritikát. Az az ellentmondás, ami akkor keletkezett bennem, egy nagy tehert éreztem a hátomon azokkal a szükség kritikákkal. Ugye nagy butaság volt, mert egyszerűen azt mondhattam volna, hogy csak jó irodalmi művekről fogok ezentúl nagyon válogatott művekről írni, és hát megmaradt. De hát örülök annak, hogy a két világháború közötti kisebbségi életre koncentráltam. Azt hiszem, hogy az irodalom történetünket és a művelődés történetünket arra nézve megalapoztam. És hát most itt ezen a kedves találkozón, ugye megint csak föl kell hoznom a Lajosnak, tavaly ugye egy párszor találkozva mondtam, majd a születés napodon fogok írni rólad, mert ő ugye többször azért fejemhez vágta ezt, hogy hát a tanár úr nem írt rólam soha, de hát közben 80 év előtt álló ember vagyok, és megterelve írjuk a lexikont, már hosszabb ideje, van még egy csomó jegyzetem, amit föl akarok dolgozni, úgyhogy Lajos, azért nem megyek el úgy, hogy rólad ne írjak. Most ugye jövőre 80 év alkalmából szeretnék egy kötetet összeállítani, aminek a végén visszatérek én, mint kritikus, a irodalmunkhoz, a mi irodalmunkhoz is, a mostani irodalmunkhoz, és akkor föltétlenül te ott leszel azok között, akiről ugye meg fogok emlékezni. Hát most jó alkotókedvet kívánok neked, és mindnyájunknak nem csak alkotókedvet, hanem alkotói lehetőségeket és megjelenési lehetőségeket a mai szomorú körülmények között.
Tanár úr, nincs az a hosszú hallgatás, amit meg lehetne törni. És,
majd, ha Lajos 70 éves lesz, akkor írsz róla.
És várjuk.
Fiatalabbak nekem itt ebben a pillanatban ide hiányoznak. Az egészen fiatal nemzedékeink képviselői. Pedig tudom, tapasztalatból tudom, hogy a legfiatalabbak, tehát a 20 évesek, a Csehi Zoli féle nemzedék, Csehi Zoltán féle nemzedék vers tudatában is visszhangoznak Zsénad Lajos versei. De itt az előbb már elhangzott a bevezetőben, Gendel Lajos bevezetőjében az egyszemű éjszaka nemzedékéhez való kapcsolódása Zsénadnak, illetve fordítva, de ott azért csak közvetve lehet kimutatni kapcsolódásukat. Viszont Bettes István költészetében és Zsénad Lajos, vagy fordítva, Zsénad Lajos és Bettes István költészetében a kapcsolódás az én meglátásom szerint legalábbis egészen közvetlen. Úgyhogy ennek a nemzedéknek a képviselőjeként is, de egyenesen személyére szólóan is, én szívesen meghallgatnám Bettes Pistának a véleményét erről a kérdésről, hogy látja ő ezt a kapcsolódást, vagy ezt a fajta folytonosságot.
Ez a folytonosságokból származik, hogy az alanyi költőségből tulajdonképpen, hogy ő is épp úgy alanyi költő, és
úgy én, mint egy alanyi költő, meg én is, legközelebb vagyunk mondjuk, szóval talán kettőnek a legtöbb a pokol járása, így az egész nemzedékből, aki legjobban megpróbálta úgy a pokol bugyrait is, meg mindent. Ami ez a pokol járás, különben Lajosnak is a pokol járása, mindegy, ez még volt Dúdor Pistának is, szóval nagyon sokat csavarogtunk együtt, meg járkáltunk, úgyhogy ismerjük a mélységet, meg aztán itt a gyökere ennek a humornak, meg aztán ennek a akasztófa humornak, meg iróniának, grotesznek, meg az abszurdnak, szóval mindennek ott van a gyökere a mélyben, tulajdonképpen a pokol járásokban, ebből származik ez mind, ebből töltődik fel, ebből a mélységből, és ebből szóval meg kell érte szenvedni. Ami könnyűnek tűnik, nem tudom, Lajos hányszor írja, de mondjuk, hogyha én írok valamit, akkor 5-6-szor átgépelem, addig, amíg az teljesen sima nem lesz annyira, hogy úgy tűnik, mintha az embernek akkor jutott volna eszébe, de az ki van munkálva. Úgyhogy így, de mögöttem megvan az élmény, pokoljára, szenvedés, stb. Meg a sors maga, amelyben ez gyökerezik.
Ha megjelenítőnök semmit, mert idézem
Ja. No így, no. Úgyhogy, de amúgy a költészete rokon tulajdonképpen, őtől tanultam a legtöbbet, azt lehet mondani. Különösképpen nagyon jók és nagyon tetszenek a 77-ben írt versei. Akkor nagyon sok verset írt 1977-ben, és nagyon jók. Talán egyik legerősebb vonulata, amit Zalabai beválgatott a Cudár elégiába. Azokat elő szoktam venni újra mindig, úgy most is olvastam nemrég, hogy átnéztem, hogy még állnak az időben, és még állnak tényleg, még állnak. Szóval keményen megmunkált dolgok, úgyhogy úgy tűnnek, hogy könnyű versek, de mélyek és tényleg megszenvedő dolgok, úgyhogy és állandó értéke mondjuk a szlovákiai magyar birodalomnak, az biztos. Az egy jó válogatás Zalabaitól nagyon, a Cudár elég, az a kedvenc kötetem tőle mondjuk.
Másik szlovákiai magyar költő, akinek a képi világa is, szóval amelyik nagyon közel áll, lehet, hogy szóval őnek is te vagy a mestere úgy igazából. Amikor az egyszemű éjszakásokra gondoltam, akkor főleg rá gondoltam. Hát azért kérdezem most, nem tudom, hogy éppen hogy vagytok. Jóban vagy rosszban.
Hát itt mindenkihez hasonlították Lajos Ladányhoz, vagy Orbáthoz, nem tudom kihez. Én azt hiszem, nem hasonlít ő senkire, csak önmagára. Hát minden költő hasonlít valamivel, Babicsra is hasonlít, ha itt-ott. Az természetes, ha olvas, a verseket olvas. Lajos az egy külön képződmény, kár is őt ehhez meg ahhoz hasonlítom. Hát miért hasonlítanak? Akkor már nem is lenne érdekes. Mi?
Válaszolt rá, hogy hát ezek a versek vannak, mint egy kivénült boxoló írta volna. Aztán a végén azt hiszi, de azért néha betalálom.
Most már áruld el nekem, hogy miért a Csóri Sándornak küldted el, és miért nem mondjuk a Kormos Istvánnak, vagy akár a késői Kálnokinak, a sokkal közelebb
a Csórit lenne ismer hozzá.
Na de miért, az költészete az egészen más.
Addig nem küldtem senkinek verset, amit meg nem ismertem.
Hát a Homálynoki Szanuszló féle szatirikus ciklusok, azok szerintem nagyon hasonló hangvétel, mint a Lajos.
Csóri volt az első Magyarország költő, akit megismertem, itt Pozsonyban. Hát küldtem meg.
Tőzsér, ahol Lajos megjelenik, ott mindig történik valami. Hát én rengeteg eseményt átéltem vele. Egyszer, azt hiszem, Galántán volt egy ilyen író-olvasó találkozó, ott volt, nem tudom már, vagy valamelyik faluba, és ott voltunk együtt, hát egy kicsit fel is öntöttünk a garatra, Csemadok autója hozott minket hazafele, Lajos már az új lakótelepen lakott, a Ligetfalusi nagy, óriási
panel erdőben.
Erdőben, igen, beton erdőben. És mindenkit hazavitt a sofőr, Lajost is kivittük oda, és fúrikáztunk vele, Lajos elfelejtette, hol lakik. 3 hete lakott. Teljesen elfelejtette, hol lakik. Erre mentünk, arra mentünk, kerintünk. Egyszer a sofőr azt mondja, ki kell tenni Lajost, mert fogytán a benzin, akkor nem tudunk hazamenni egyáltalán. Itt kell éjszakázni. Aztán valahogy mégiscsak meglátott Lajos talán egy rendőrt, megkérdezte, hogy hol is van, azt hiszem az utcát ismerted, ugye? Hol is lakok én? És valahogy rátaláltak, hogy hol lakhat a Lajos is, így került aztán haza. Hát, emlékszem még erre? Ködösen, ugye?
Azért volt az úgy, mert autón sose ment haza, és kiszedtétek a járdára, mindjárt megtalálta a helyét, hogy hol van.
Kedves írótársak, én nem akarom most félbeszakítani a vitát, hanem nekem most el kell mennem, ugyanis fél ötkor a Magyar Kulturális Intézetben vendégszerepel a Kortárs szerkesztősége, és ott én vagyok a műsorvezető, úgyhogy még oda kell érnem. Úgyhogy szerintem ne szakítsuk természetesen félbe a ez egyben hír is, hogyha időben...
Valóban 5 órakor egy nagyon fontos, fél ötkor, sőt, mitől fél ötkor egy nagyon fontos rendezvényre kerül sor a magyar kultúrában. A kortárs mutatkozik be, és legalább annyira tekintélyes irodalmi személyiségek, mint amilyenek itt ülnek most mellettem, úgyhogy talán az lenne a legjobb, ha utána átvonulna az egész társaság oda testületileg. De még mielőtt átvonulunk, én megkérdezném Árpistát, hogy azért azon túl, amit lendületesen, szépen, költően elmondott, illetve felolvasott nekünk Nagy Lajosról, azon túl ő a leghivatottabb megválaszolni azt a kérdést, hogy Magyarországról, a magyar irodalmi összefüggésrendben, az egész magyar irodalom összefüggésrendjében, tehát Magyarországról elsősorban, hogyan látszik Nagy Lajos vagy Zsé Nagy Lajosnak a költészete?
Hát én összetévesztőtettem a közönséggel, mert vagy nem, mert én tényleg a Fodor ebbe a szövegbe, azért a háttérbe olyan történetek voltak, hogy a Fodor András szerkesztette azt a, talán még mindig ezt az új könyveket, és ő hívta föl a figyelmemet nekem a Lajosra.
Fodor András.
Fodor András 68, 60-es évek közepén, ugye? És de nem csak, hanem volt a Tőzsér, a Cselény, a Cselényivel többször találkoztam, mert ő szeret mozogni Pesten, az élet és irodalomban abban az időben, szóval így egyik dolog hozta hírt a másikról. Úgyhogy megvolt ez a mi időnkben, szóval a 60-as években ez a teljes ismerettség. Nagyjából igen, mert azért mi a lapokat ismertük, és ott át is jöttek könyvek. Most sokkal nehezebb, mert a könyvek se nagyon jönnek át, vagy mennek át, és valahogy én nem tudom, vagy én öregedtem meg, vagy úgy változott meg a világ, hogy mintha nem érdeklődnének egymás iránt a költők. Én olyan boldog volt, amikor a Lajos ült a feleségével a Hungáriába, és azt mondja, hogy ő az. És akkor gyertek, ígyunk, menjünk el hozzánk, kész. És akkor eljöttünk ide Pozsonyba, ők hívtak meg. Nem tudom, most megvan-e a fiatalok között ez a rátalálásnak az ilyen örülme, vagy örülni annak, hogy a másik jó. Na most a Lajos egy külön fajta, mert ahogy elbújik a szülőfalujába, úgy nem nagyon mutogatja magát, és ahogy írtam is, rábízza magát a körülményekre, hát nem szabad hagyni, mondjuk. Ahogy lehet, meg kellene csinálni. Például, hogy most vagy szólok neki, hogy adjon verset nekem, és akkor elvinném a Magyar Naplóba, mert azt is mondták, hogy adjon verset. Van versed? Nincs. Meg tényleg, szóval...
Szerintem, hogy megért volna ez is egy misét a beszélgetéseink során, hogy valóban miért nem léteznek értékek abban a bizonyos egyetemes értékrendben, amit a magyar irodalom képvisel ebben a pillanatban. Miért nem élnek értékek, miért ez a széttöredezettség, ez az elképesztő részben létezés, részekben létezés. Ez egyes részeken, szekértáborokon vagy klikkeken, nevezd ahogy akarod belül, megvan ez a személyes kapcsolat, azt hiszem, amiről te céloztál, amely személyes kapcsolat az irodalmi élet, az irodalmi élethez elengedhetetlenül szükséges, és azt hiszem, hogy azért nincsen visszajelzés, az a fajta visszajelzés a versekre, művekre, amiről te beszéltél, ami még a 60-as, 70-es években volt, mert a személyes kapcsolatok szűntek meg. Az irodalmi élet, és következtében az irodalmi élet szűnt meg. Az irodalmi élet szűnt meg, és ebben a pillanatban ennek az irodalmi életnek a hián egyszerűen nem biztonságos az értékítélet, az magyar kritika értékítélete. Csak az egyes iskolákon belül ítélkeznek, és ott van érvény a szónak, vagy nincs érvény a szónak. Ezből azt akarom kihozni, azt akarom kinyögni, mint egy zárszóként, mert azt hiszem, hogy csak ugyan vonulhatunk lassan. Hogy az, hogy ebben a pillanatban Zsénad Lajos költészete az egyetemes magyar irodalom értékrendjében nem él, kritika tudatában nem él, az egyszerűen nem jelenti ennek a költészetnek a parciális jellegét. Szerintem elkövetkezik az idő, amikor az egyetemes irodalomban is megtalálja a Zsénad költészet a maga helyét és a maga érték kategóriáit. Ezzel én a mai összejövetelünknek a végére pontot teszek. Megköszönöm Ág Istvánnak, nem kevésbé kedves feleségének, hogy eltöredelmeskedtek ide Pozsonyba, ami azért, ha nagyon jól megnézzük, nem is annyira töredelmeskedés, mert ez a 200 kilométer azért ez szinte kertek alatt van, Budapest, Pozsony kertek alján van, és nem biztos, hogy fordítva. Minden esetre köszönöm szépen nekik, hogy eljöttek. Köszönöm Pistának a köszöntő, értékelő beszédét. Köszönöm Zsénad Lajosnak, hogy Zséből ide fáradt, és közben nem tévedt el, nem térítették el a terroristák, mert a sok éves tapasztalataink szerint Zsénad Lajos nem mindig ér el oda, ahova elindul, sőt, az én tapasztalatom az, hogy mindig máshová ér, hál' Istennek, mint ahová elindul. Azért a költészet olyan, amilyen. Tehát köszönet neki érte azért, hogy eljött, és köszönet a közönségnek is, hogy megtisztelték Zsénad Lajost azzal, hogy részt vettek ezen a ünnepi gyűlésen.